Tiszteltel köszöntöm a Mandiner Világrend című műsorának nézőit, hallgatóit. Maráczi Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ezen héten Oroszországgal fogunk foglalkozni. Hogyha egy mondattal kéne összefoglalni a témánkat, akkor úgy mondhatnám, hogy mivé vált Oroszország, ez az nagy állam, világ legnagyobb állama az elmúlt két évben a háború hatására. De emellett persze beszélünk majd katonapolitikáról, politikáról, identitáspolitikára, aki pedig a vendégem, Stier Gábor külpolitikai újságíró, a moszkvatér.com alapító főszerkesztője. Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket.
Telefonon néhány nappal ezelőtt egyeztettük a témákat, és most két perccel ezelőtt mondtam el, hogy inkább ebből a szögből kanyarítanám a katonapolitika helyett, és az első kérdésem akkor legyen ez, amit beharangozóban mondtam, hogy te Oroszország szakértőként a putyini rendszernek a változását hogyan tudnád dióhéjből összefoglalni? Miben változott az orosz identitás, a mindennapi élet, a terveik két év alatt a háború hatására?
Kezdeném azzal, hogy a háború, amennyire ez lehetséges, még mindig az orosz társadalom nagy része mellett el tud menni. Hangsúlyozom, hogy amennyire ez lehetséges. Tehát a 2022-es év nagyjából úgy telt el, hogy az oroszok döntő többsége a televízióban szembesült magával a háborúval. Aztán jött a mozgósítás, és akkor megérkezett a családokba a háború, befújta a szél, és ez egy hideg, dermesztő szél, tehát akkor, amikor az oroszok alapvetően máig támogatják a háborút, abban a pillanatban, amikor közvetlen érintettségről van szó, akkor azonnal taszítanak, és összességében pedig a háború támogatottsága ma is megvan. Tehát a független, vagy függetlennek mondott elemzések szerint is nagyjából 50% legalább támogatja a háborút, viszont mindegyik felmérés ilyen-olyan finanszírozású szociológiai intézet azt méri, hogy amennyiben úgy teszik fel az oroszoknak a kérdést, és ez nagyon fontos, hogy milyen kimenete lehet a háborúnak, senki nem tudja elképzelni, hogy Oroszország veszítsen. Ergo, a háborúnak addig kell az orosz elképzelések szerint, és itt a társadalomról beszélek, nem a politikai elitről, tehát addig kell folytatódnia, amíg ezt nem érzik, nem érezhetik győzelemként. Nagy kérdés, hogy mi a győzelem? Hát erről egy egész adást lehetne folytatni, egy hosszú beszélgetést. Minden esetre annyit azért szögezzünk le, hogy most már a győzelemhez területfoglalás kell, még ha nem is ez volt eredetileg a cél, most már enélkül nem megy. Kérdés, hogy mekkora terület, elég-e ez a négy eddig Oroszországhoz csatolt terület, vagy pedig én úgy gondolom, hogy amennyiben ez nagyobb áldozatok nélkül elképzelhető, akkor az oroszok elvágnák a tengertől Ukrajnát, és ez biztonságpolitikai szempontból és Oroszország felől nézve, hát itt az orosz társadalmat és az orosz politikai elitet vizsgáljuk most, abszolút érthető és logikus lenne. Mert ez az Ukrajna, ami utána maradna, az hosszú ideig veszélyt nem jelenthetne Oroszországra.
Igen. Ebből a szempontból akár Oroszország meg is nyerheti, vagy meg is nyerte talán már a háborút, ezt majd meglátjuk a közeljövőben, mert az otthoni események nagyon az irányban mutatnak, hogy
Ukrajna vesztett. Hogy Oroszország nyerte, ez nagy kérdés.
Igen, pont ezt akarom kérdezni, mert Ukrajnát egy talán másik beszélgetés, de Oroszország nyere úgy, hogy közbe veszít. Azért kérdezem így, mert most egy-két dolgot összeírtam, és ezek már konkrétumok itt a nagy általános kérdéshez képest. Tehát Oroszország ugye egy agresszióval megtámadta két évvel ezelőtt Ukrajnát, volt egy 14-es krími annektálás, tehát vannak előzmények. Óriási emberveszteség mindkét oldalon, óriási pusztítás, az ukrán nép teljes elidegenítése Oroszországtól, orosz hadseregnek a leamortizálás, a hadigazdaságra való átállás.
Ezt hogy érted, hogy leamortizálták?
Hát az orosz hadsereget is megviselte. Azért két éves akcióban azért a tartalékokat fölélték, egy részét nyilván előkerült.
Közben már erősödik, ezért
azért mondom, hogy hadigazdaságra átállás, a nyugati szankciók, amik nem annyira erősek, mint ahogy a nyugat se remélte. Viszont mégis az elemzők szerint hosszú távon az orosz gazdaságot rosszul fogja érinteni, a high-techben le fog maradni. Ablakon esnek ki oligarchák, Prigozsin lázad, véletlenül meghal egy repülőgép balesetben, Navalnyi az ellenzéki vezető, akit bármilyen korrupció miatt börtönbe lehetne csukni, de nem kéne mondjuk meghalni egy büntetőtáborba, de meghal a választások előtt. Nemzetközi büntetőbíróság elfogató parancsot ad ki Putyin ellen. A nyugatot Oroszország elveszítette kereskedőpartnerként, és
nem teljesen.
A grandőrnek a nagy tiszteletét nem vívta ki Oroszország. Az ellenzék nem létezik a választások előtt. A kérdés, most csak néhány dolgot összeszedtem.
Há, rengeteget összeszedtél, sokat, szerintem és, menjünk sorba, vagy nem
az
is
az
tudom.
És az a kérdésem, hogy bölcs stratégia Putyin. Tehát nem lett volna, ami lett Oroszországban, nem lett volna bölcsebb háború nélkül fejlődni.
Természetesen, persze. Senki nem akart, Putyin sem akart háborút. Bármennyire is furcsának tűnik, én egészen biztos vagyok benne, hogy ő nem háborúval akarta elérni azt, amit el kell Oroszország szempontjából érnie, vagy úgy gondolja, hogy el kell érnie. Én, ha Oroszország szempontjából vizsgáljuk a dolgokat, azt mondom, hogy Oroszország a 24. órában volt a geopolitikai szembenállást tekintve. Tehát a nyugat és Oroszország szembenállása oly mértékben Oroszország hátrányára változott, hogyha Oroszország nem lép akkor 2-3 év múlva, vagy maximum 5 év múlva, sokkal rosszabb helyzetben, de ugyanide egy csattanáshoz, ütközéshez értek volna a dolgok. Tehát azt nyugodtan leszögezhetjük, hogy a háború az nem tesz jót Oroszországnak sem, Ukrajna meg elpusztul. Európa gyengül, a világ átalakul. A világ átalakulásának jelenleg legvéresebb terepe most Ukrajna, és maga ez a szembenállás. De csak az egyik terepe. Oroszország ezt nagyon jól tudja, hogy és Putyin hosszú távra tervez. Hosszú távra tervezés és Oroszországot az új átalakuló világrendben akarja pozícionálni. Tehát ez is ott van az indítékok között. Tehát aki hagyja, hogy a másik oldal, itt most elemzünk saktáblát, meg minden, tehát nem morálisan közelítünk a kérdéshez, tehát aki hagyja, hogy a másik oldal narratívája és a másik eszközrendszere és gondolkodása, lépései érvényesüljenek, az ebben a turbulens világban hátrányba kerül. Tehát Oroszországnak véleményem szerint lépnie kellett. Az nagy kérdés és jó kérdés, hogy így kellett-e lépnie. De a válaszom megvan, én is nagyon meglepődtem, hogy így lépett. Abban biztos voltam, biztosak voltunk, hát beszélgettünk pont előző este még, hogy abban biztosak voltunk, hogy a Donbaszban igen, ott lesz háború. Vagy folytatódik a háború, lehet ezt így vagy úgy mondani. De az, hogy majdnem egész Ukrajnára, tehát kiterjedő háború és Kijev alatt vannak pillanatok alatt, arra nem gondolt az ember, és utólag azt mondom, hogy jó gondoltam, mert Putyin se így gondolta.
Tehát kényszerpálya volt.
Kényszerpálya volt.
Sokszor elemeztük két
Igen, évvel, tehát véleményem szerint kényszerpálya.
Hogy mi lett Oroszországból. Igen. Tehát azzal még talán egy mondatot.
És megóvta Oroszországot attól, ami a nyugati oldalnak a szándéka volt. A szankciók és a háború kettős együttes hatásaként az két fő cél volt, és még van is a nyugati oldalon. Az egyik az, hogy szembefordítani a társadalmat, illetőleg a politikai elit legalább egy részét, vagy a társadalomnak egy meghatározó részét hatalommal. Ezt látjuk, hogy nem sikerült. Amikor egy csoport szembefordult a hatalommal, akkor sem az egész hatalommal fordult szembe, Prigozsinékra gondolok, és paradox módon egyébként ott abban a pillanatban még a tétovázás, a vártnál hosszabb tétovázás ellenére is több órás nem tudták, hogy mi van, meg hogy van. Vacillálás után a hatalom jól jött ki, megerősödve jött ki ebből a lázadásból.
Bocsáss meg csak...
És amíg el nem felejtjük, csak a másik célt is hadd említsem, tehát az, hogy Oroszország gyengítése, és itt jön be az, hogy ha Oroszország, én azt mondom, hogy pár évig, maximum 4 évig, neki kedvez az idő ebben a háborúban, neki dolgozik az idő, a felőrlő taktika miatt, a tartalékok miatt, ám hogyha ez a háború intenzív, a jelenlegi intenzitással ennél jobban elhúzódik, az már az amerikai forgatókönyveknek felel meg. Hiszen akkor, amikor a költségvetés harmadát védelmi kiadásokra, magyarán a háborúra költi Oroszország, akkor abból hosszú távon nem jöhet ki jól. Szovjetunió esetében is láttuk, hogy a fegyverkezéssel meg lehet rogyasztani egy országot, fegyverkezésre kényszerítéssel. Ezt nagyon jól látja az orosz vezetés is, és ezért van az, hogy ez külön többek között, ezért van, hogy különleges katonai művelet, és akármennyire egyeseknek furcsán hangzik, ez fékezett habzással megy orosz részről. Tehát, hogyha Oroszország kap is, mert kap egy 1 milliósról 1,5 milliósra duzzasztott, harcedzett, háborúban fölturbózott hadsereget, az csak az egyik része annak, hogy mi van a mögött, mi van a geopolitikai globális ambíciók mögött. Tehát a hosszú távú háború Oroszországnak a modernizációs képességeit, meg mindent, magát a modernizációt lassítja le, és így már ő neki ez a helyzet így nem jó. Tehát, és még a társadalomról térjünk vissza azért 2-3 mondatba, annyiban, hogy amikor én azt mondom, hogy elment a háború, vagy meg tudta oldani a hatalom azt, hogy nagyjából elmenjen a háború a társadalom mellett, például hogyan? Úgy, hogy még a mozgósítás idején is, most pedig a toborzás idején, azért mégiscsak 480 ezer embert toboroztak, a nagyvárosokat, meg azokat a rétegeket, amelyeknek az érdekérvényesítő képessége, én szépen mondom, az erős, azokat nem érintette, vagy minimálisan érinti. Abban érinti, hogy nem tud Európába, vagy nyugati blokkba utazni, most kénytelen Törökországba, vagy máshova utazni. Igen, ilyen értelemben érinti, de ez kibírható. Azokat a széles társadalmi rétegeket, és ez itt a lényeg, akik hogyha elkezdenek elégedetlenkedni, akkor a rendszernek nagyon el kéne gondolkozni, azokat nem érinti úgy. És ráadásul földrajzi értelemben is a szibériai, kaukázus környéki régiókat érinti elsősorban azokat, akik számára például az, hogyha aláír a hadseregnek, az egzisztenciális kiugrás, nagyjából 1 millió forintnak megfelelő összeget kapnak. Tehát őnekik ez az életüket megváltoztathatja. És az is fontos a hatalom szempontjából, hogy a koporsók nem Moszkvába, nem Szentpétervárra, nem Jekatyerinburgba mennek, hanem hát elhagyatottabb, kevésbé frekventált helyekre.
Igen, de bocsáss meg, és ennél pontnál hagyd térjek vissza.
És oda, még hogy... egy mondata, mielőtt mondod, hogy az apátia, ez nagyon fontos. Azért az orosz társadalomban egyfajta apátia van. Tehát nem lelkesedés, hanem ilyen nyomasztó, tehát ilyen értelemben azért elérte a háború.
Ezt ide akarok kiukadni én is, most már több dedik nekifutásra, hogy a nagyság, ugye, tehát a putyini érrendszerben, amit az évértékelőkben látunk, az igen. Az volt, hogy adjátok meg nyugatiak a tiszteletet Oroszországnak, ahogy régen a Szovjetuniónak, és tiszteljetek úgy abban a nagyságában a mostani Oroszország, mint ahogyan a Szovjetunió egy világhatalom volt. A kérdésem az, hogy ez a két tényező meg lesz Putyinnak, hiszen erre ácsingózik, ez nyilvánvaló minden interjújából, minden beszédéből. Nagy lesz Oroszország, mert hosszú távon, ahogy te is mondod, gyengülni fog, hanem nem tudja döntésre venni a háborút. Igen. A második, hogy vajon milyen arcát mutatta Oroszország az elmúlt két évben? Kiváltja ez a tiszteletet Nyugat, vagy bármi a BRICS államok részéről egy olyan állam, amely lerohant egy szomszédos államot, amely írásbeli szerződéseket nem tartott be. Budapest memorandum, NATO, orosz alapszerződés, római szerződés, ezek írott dolgok, nem szóbeli ígéretek, mint amire Putyin hivatkozik, hogy a NATO vezetői megígérték neki, hogy nem lesz keleti bővítés. Tehát nem emberarcú Oroszország. Lesz-e tisztelet, lesz-e nagyság?
Az, hogy lesz-e tisztelet, az én úgy látom, hogy már van. Tehát a háború kirobbanása sokkolt mindenkit, az oroszokat is, de a nyugati oldalt is. És akkor a világban inkább az az érzés kerekedett felül, hogy milyen ország az, amelyik megtámadja a szomszédját. Aztán ahogy haladtunk, utána jött az, hogy Oroszország, ez Oroszország sokkal gyengébb, mint amit akár a nyugati oldalon is gondoltak volna. Aztán, ha még tovább megyünk, így már 2023-ra, amikor Oroszország szembesül azzal, hogy az A-terv háború nélkül megerősíteni a nyugati szomszédságában a befolyását, befolyási övezetében visszaszerezni a befolyását, akkor újra tervezés után Szurovikin vonal, stb. Mind katonai értelemben, mind a szankciókkal szembeni ütésálló képességet, hogyha tekintjük, és mind a háború gazdasági frontján, tehát itt elsősorban Európa és Oroszország áll szemben, vagy leglátványosabban ez a két oldal áll szemben, Oroszország elkezdett eredményeket produkálni, sőt, az első időben az információs fronton, mert az is egy frontja ennek a háborúnak, kimondottan rosszul szerepelt Oroszország, hát ebből is következően Oroszország híre, imázsa rettenetesen rossz volt a világban, rossz lett a világban. Ez megfordult. Én nem mondom azt, hogy a társadalmaknak a döntő többsége akár nyugaton most innentől elkezdte volna szeretni Oroszországot, de félni legalábbis. Ez pedig az első lépés az adáig vezető úton, hogy esetleg majd tiszteletet is kivívjon magának. Mert kiderült, hogy az, mondjuk vegyük az orosz hadsereget és a front helyzetet. Hogy az orosz hadsereg gyengébb annál, mint amit önmagáról hirdetett, vagy akár hittek sokan róla, viszont jóval erősebb annál, mint amit a háború első hónapjaiban a nyugati médiából, vagy média terjesztett, hirdetett róla. Tehát azok, amik a tavaly ősztől elkezdődő nyugati elsősorban a média hangulatának megváltozása, tehát az, hogy a nyugati vélemények hogy változtak, ez már egyértelműen azt mutatja számomra, hogy szembe jött a valóság, a realitás, és ez a realitás azt mondatja sokakkal, hogy Oroszország jóval erősebb, mint gondoltuk. Oroszországot nem lehet csak úgy kifektetni, ahogy ez az eredeti elképzelésekben megvolt, és Oroszország, ezt nem mondja ki senki, de hogyha elolvasunk Simon Schuster vagy bármi, egy csomó írást, az jön ki belőle, hogy Ukrajna nem nyerhet. Tehát Oroszország erős. Tehát azt ne várjuk.
Ez volt a stratégiai célja Putyinnak egyébként? Na, nem is igen, így képzelt igen, el a két éve, de eléri ezt a célt akkor ezek szerint.
Amikor az időfaktort néztük, akkor az eredeti cél, még egyszer mondom, az volt, hogy gyorsan egy puccsal, egy kabuli forgatókönyvben, 1979 Kabul, pár nap alatt új hatalomváltást elintézni Kijevben, és a befolyást visszaszerezni. Az újratervezés után, miután ez nem sikerült, már úgy gondolták, hogy az idő van, szép lassan fölörüljük, tartalékok vannak, Oroszország bírni fogja. Tehát ez volt, és ilyen értelemben Putyin közeledik a céljaihoz. Miközben a nyugat, nincs olyan, hogy nyugat egy az egyben, Európa távolodik a céljaitól, az Egyesült Államok legalábbis döntetlenre áll, de inkább győzelemre. most Kínáról ebben az értelemben ne beszéljük, de hogyha már említettem, akkor ő sem áll rosszul. Ukrajnáról egyetlen egy szót tudok mondani, vagy egy pár mondatot, hogy Ukrajna sajnos vesztett. És nem csak azért, mert Oroszország megtámadta, hanem mert a Nyugat is egy geopolitikai ütközetnek a terepeként használja, és ilyen értelemben föláldozza Ukrajnát.
De mégis,
tehát még akkor tehát, is, ha segíti, ma, meg minden.
Igen, valami marad belőle.
Mert valami marad. Én is úgy gondolom, és remélem is, hogy
hol
marad.
Hol fog megállni a határ szerint, tisztázzuk. A katonai kérdésekről megbeszéltük, hogy nem annyira beszélünk.
Nem, de ez már nem csak katonai kérdés.
Világ, igen, most a katonai részét csak annyiba varjuk el, azt javaslom, hogy látjuk a valóságot a terepen az elmúlt 2-3 hétben, pont a második évforduló, azt látjuk a realitást a frontszakaszon, hogy az oroszoknak vannak apró, nem is annyira apró áttörései. Az a kérdés,
visszavette a stratégiai kezdeményezést. Igen. Így van.
És hogyha nem lesz újabb ukrán ellentámadás, hogyha tényleg ilyen ütemben érkeznek a nyugati fegyverek, elég gyér ütemben, és ahogy már az ukránok is bevallják, hogy a harci morál már nem jó, hanem inkább közepes, és a defenzívára koncentrálnak, nem pedig már egy offenzívára.
Nem tudnak másra.
Hol fog megállni? Megelégszik-e Putyin a négy területnek, a Luhansk-Donyasznek a határának elfoglalása, akkor megvan az eredeti cél.
Vagy Luhansk, Donetsk, és hozzá még Zaporizsia, Herszon,
és az a négy terület, ahol népszavazások
van. Területe, így van.
Vérszemet kaphat-e, és hogyha annyira beomlik az ukrán védelem, akkor Odessa, amit említettél, az reális cél lehet, és kihasználja-e Putyin, hogy ameddig az ellenállás visszahúzódik, a maximumot hozza ki területileg ebből a háborúból?
Ez a kérdésben a válasz. Ezt a két verziót látom én is. Most, ami nagyon fontos, a donyecki és luhanszki úgynevezett népköztársaságok területét Oroszországnak szerintem be kell húzni ahhoz, tehát magyarán meg kell szerezni, ahhoz, hogy ezt győzelemként tudja eladni. Mert ugye még a donyecki népköztársaságnak csak ugye a 70%-a van orosz kézen, tehát ott még van bőven tennivaló, hogy úgy mondjam. A B-verzió az, hogyha nagyobb áldozatok nélkül megoldható, ha az ukrán hadsereg megrodjan, összeomlik, akkor igen, a moldovai határig kimennek, a Harkiv-Umány vonaltól délre lévő területeket ellenőrzésük alá veszik az oroszok. Ez gazdasági értelemben fönntartható lenne, egy kiterjedtebb pufferzóna lenne, és Ukrajnát annyira meggyengíteni, hogy ne jelentsen veszélyt Oroszország számára. Itt még, ha területekről beszélünk, hozzájöhet az, hogy Csernyigov és Szumi megyében, ott fönt északon a keleti határnál, ott 50 kilométerre nagyjából kitolhatják az oroszok a határt, hogy hagyományos tüzérségen ne lehessen nemzetközileg is elismert orosz területeket lőni, Belgorod és környékét, meg ezeket a városokat. Tehát ennyit szerintem a területekről, mert nem a terület, tényleg igaz az, amit Putyin mond, hogy nem a terület a fontos, de most már anélkül nem megy. Tehát Oroszországnak van területe, és a területekről, ha beszélünk, akkor amiről beszéltünk, ez nagyjából történelmileg Oroszországhoz közel álló területek, orosz ajkú területek, vagy legalábbis olyan vegyes lakosságú területek, ahol az orosz kultúra, az orosz etnikum jelen van, vagy az orosz ajkú, az Oroszországgal szimpatizáló, vagy inkább szimpatizáló az ukrán társadalomok ezek részei is. Tehát ez a Novorosszia, és még egy-két csatolmány ehhez. Tehát csak ez. Tehát akik azt mondják, hogy egész Ukrajnát akarta, meg akarja, esze ágában sincs szerintem.
Gábor,
még itt volt két kérdésed, hogyha szerintem érdemes visszatérni, okay. Csak emlékeztessél rá, hogy melyik is volt, mert tovább mentünk.
Szerintem ez volt a terület, hogy hol fog megállni Oroszország, ebbe a kérdésbe csak ez volt, hogy katonailag ezt beszéljük.
Meg arról beszéltünk, hogy milyen nagy lesz Oroszország, meg hogy mit vív ki, hát azt nagyjából
elmondtuk. Igen, nagyjából ez volt. Akkor. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy hiszen azóta nem beszéltünk, hogy hogyan minősíted Macron elnöknek ezt a egy héttel ezelőtti felvetését, ami nem tudom, hogy egy elszólás lehetett, vagy egy stratégiailag tudatos bedobás egy állóvízbe, egy kőnek, hogy szárazföldi alakulatokat is esetleg a Nyugat küldhet Ukrajnába, és hogyan minősített Putyin évértékelő beszédében elhangzott válaszát, amikor azt üzeni a Nyugatnak, hogy teljes arckészültségben van a nukleáris arzenál. Ez a retorikának olyan eszkalációja már, ami már tényleg veszélyes, ezt mindannyian látjuk. Szerinted miért lépi meg ezt Macron, és miért beszél ilyen nyíltan Putyin?
Az egyik oka annak, amiről beszéltem itt, hogy a háborúban érintett országok és társadalmak, tehát elitek és társadalmak hangulata látványosan megromlott. Ugye beszéltünk arról, hogy Ukrajna, az ukrán társadalom eltökéltsége gyengül. A nyugati társadalmak és elitek, miután szembesültek a valósággal, hogy nem. Hogyha az elején azt mondtuk, hogy Oroszországnak az alterve nem sikerült, akkor bizony az sem sikerült, amit az isztambuli megállapodás megakadályozásával az angolszászok vezette nyugati blokk akart, az, hogy kifektetni Oroszországot. És akkor, amikor tavaly őszre, tehát az ukrán ellentámadás egyértelmű kifulladására a nyugati elitek és társadalmak szembesültek azzal, hogy hoppá, ez így nem megy, akkor nagy az elkeseredés, a csalódottság, tehát ez a legjobb kifejezés. És hát azt Oroszország oldaláról pedig azt mondtam, hogy apátia, mármint a társadalom. Akkor ezt minden oldalról, itt különböző szintekről beszélünk, de minden oldalon van valamiféle frusztráció, vagy csalódás, elkeseredés, és aminek az alapja a természetes, én remélem, hogy ez természetes, mindenki számára háború ellenesség. Tehát egyrészt Macron kijelentését ez is motiválhatja, ez a valamit csinálni kell, mert itt nagy baj lesz. Belelóvalta magát a nyugat abba, hogy Oroszország nem győzhet. Én szerintem rossz a megközelítés. Tehát olyan magasra emelte a tétet, amelyet nem tud behúzni.
Tehát hogy még magasabbra emeli, hiszen és ezzel még mondani, így van, és akkor,
de nem, a fő cél az, hogy Oroszország nem győzhet, és akkor ahhoz rendeli az eszközöket. Ugye látjuk, hogy miről is szólt ez a, mert egy 20 országot érintő, 20 ország részvételével zajlott párizsi konferenciáról van szó. És egyrészt van egy kommunikációs része. Nézzük meg, hogy ennek a kommunikációs résznek mi a lényege. Az, hogy amiről beszélek, van egy csalódottság, van az, hogy Európa még annyit sem bír, hogy amit megígértek Ukrajnának, hogy 1 millió lőszert adnak át márciusig, ebből 300 ezret tudtak, és a többi 700 ezret csevezetéssel a világban kalapolják össze. Tehát ezzel szembesült önmagával, önmaga gyengeségével szembesült Európa, vagy a nyugat. Ugye ott van még az amerikai választás, amelyben túlszul ejtették az ukrán támogatás ügyét a republikánusok. Szóval rossz minden szempontból a helyzet, és ott van még a harmadik pont, hogy a franciák. A franciák mindig is szerettek volna Európa vezető hatalma lenni, jelen pillanatban pedig nagyon is látják, mindenki látja, hogy Németország szánalmas állapotban van, önmagához képest. Rossz állapotban van, veszít.
A politikai vezetése gondolsz, vagy a hadsereg állapotára?
Mindenre, mindenre. A hadsereg állapota, hát most majd kitérünk feltehetően rá, de ami itt a lehallgatás ügy kapcsán is megjelenik, az, hogy a vezetők nem tudják, hogy nem beszélgettünk ilyen nyílt platformokon ilyenekről. Na bocsánat, tehát ilyen állapotban van a német hadsereg. A német gazdaság rohamosan veszít versenyképességéből, és az a G7-ek közül az egyetlen gazdaság volt, amelyik recesszióban fejezte be a 23-as évet. A német politikai elit régen volt ilyen gyenge minőségű. És akkor udvarias voltam.
A Taurus ugye behozod a képbe.
Igen, de most még Macront, mert itt ebből áll össze, hogy miért és mit mondott. Tehát látja azt, hogy a németek gyengék. A stratégiai célja az egész kijelentésnek, vagy ennek a fölvetésnek az, hogy ő majd átveszi a kezdeményezést, szembesíti Európát azzal, hogy ha nem, és itt hangsúlyozom, hogy én így olvasom, hogy mi az üzenet, hogy ha nem teszünk most valamit, akkor a vége az lehet, nem lesz, hanem lehet, hogy majd a fiaitoknak, a fiainknak kell menni. Tehát magyarán a NATO-nak is be kell menni Ukrajnába, részt kell venni ebben a háborúban. zárójelbe jegyzem meg, hogy az is kiderült ebben a vitában, és ez a nyugat állapotát, a mi blokkunk állapotát mutatja, hogy itt egymásra mutogattak németek, franciák, britek, és kiderült az, hogy benn vannak már. Tehát amit tudtunk, meg az oroszok is tudtak, de most a nyugat mondta el magáról.
Egyébként, tehát a Taurus ugye rátér pont ezt.
Így van,
ugyanezt a mondatot, bocsáss meg, tényleg ezt a mondatot írtam le magamnak, hogy számomra a legnagyobb kellemetlenség ebbe a lehallgatás ügybe az, hogy kiderült, hogy a britek ott vannak kiképzőkkel,
amerikaiak
kiderül, hogy a terepen már ott vannak a NATO katonái, és az is kiderült ebből, hogy maguk között úgy beszélnek arra, hogy nyugati katonák, nyugati fegyverekkel orosz célpontot is meglőnek Ukrajna vagy Oroszország területén. Tehát rém kellemetlen a történet, csak az a kérdés, hogy ebből az eszkalációból szerinted hogyan tud arcvesztés nélkül a nyugat visszalépni? Mert Putyin ezen nyilvánvalóan egy stratégiai győzelmet ünnepel. Mi van Németországgal?
Hát innen, hát Németország óriási presztízsveszteséggel tud csak kilépni, vagy hiába jönnek most azzal, hogy kivizsgáljuk, megvizsgáljuk. Tehát kiderült, hogy a király meztelen, ez már király, korábban is kiderült, csak most nagyon durván szembesülünk vele. Az, hogy a hadsereg egyes vezetői sincsenek tisztában azzal, hogy működik egy hadsereg. Tehát nem kell, ketten is, hogyha mondjuk nem vagyunk katonák, tudnánk, hogy tudjuk azt, hogy így nem lehet stratégiai dolgokról tárgyalni, hogy egy nyílt platformon szépen ott megbeszéle. Tehát ezt nem is értem. Tehát a presztízsveszteség hatalmas. Németországnak nem csak a Taurus ügyet kell kezelnie, ez csak a jéghegy csúcsa, éppen mostani csúcsa, ami éppen kilátszik az egészből. Óriási válságban van. A franciák hiába akarnak Európa vezető hatalma lenni, a németek, a gyengülő németeket se tudják még megelőzni. Macron a politikai kezdeményezés átvételével, mert ez is arról szól, ez a kijelentés is, meg a Európa stratégiai autonómiája, meg ezek egyértelműen sokat tesz, és azért, hogy Franciaország legyen a vezető hatalom, és többet tesz, mint ami Franciaországnak magában a súlya. De Németország azért mégiscsak Németország, tehát gyengül, de annyira nem tudott még meggyengülni, még rövid volt az idő, még sokáig lesz ez a koalíció, akkor tényleg annyira meggyengül. Tehát én szerintem Németországon először is a választások segíthetnek, tehát egy tetrekészebb kormány, teljesen mindegy, mert egyébként a kereszténydemokraták háborúpártibbak, mint például a kancellár, de nem háborúpártibbak, mint mondjuk a zöldek. Tehát nem is az a lényegi számomra, hogy milyen irányt vesz ebben a kérdésben Németország, hanem az, hogy rendszerben gondolkodik-e újra, tehát magyarán németesen, mert én csak a szétesés, szétcsúszás állapotát látom, meg ezt a helyzetet jelen pillanatban is teszem hozzá, hogy sajnos, mert egyrészt Európa vezetőhatalmáról van szó, és az egész Európára kihat, Magyarországra különösen, mert a magyar gazdaság a némethez nagyon erősen oda van kötve. Tehát ez nekünk, akárki akármit mond, nagyon, de nagyon nem jó. Tehát európaiaknak, magyaroknak nem jó. És itt van az a... Tehát mennyit bírálta a világ, és bíráltuk Angela Merkelt, de kiderül, hogy kategóriákkal jobb politikus volt, meg elismertebb politikus volt, mint a mostani politikai elitőzet.
Még egy országot behoznék a képbe, Litvániát, illetve a balti államokat, amelyek nyilván félnek. De egy rövid kérdés, van okuk félni egyébként? Tehát, hogy Oroszország megtámadna a NATO tagállamot, vagy hiszel Putyin szavainak, hogy nem érdeke Oroszországnak? Ebből indulna az igazi kérdés.
Jó, a félelem történelmileg megalapozott, tehát a történelmi tapasztalatokat, hogyha nézzük. Egyébként meg nem látom azt, hogy értelme lenne Oroszország szempontjából, hogy megtámadja a balti államokat. Nem érdeke ütközni a NATO-val, ez azt jelenteni. Nem akar ütközni.
Igen, mégse hiszik el ezt Moszkvának, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hiszen a Baltikum is a szakterületet közé tartozik, hogy Litvánia harci retorikája minek köszönhető? Miért mondja azt egy litván diplomata, hogy A svéd NATO csatlakozás Oroszországnak tudomásul kell venni, hogy a Balti-tenger egy NATO beltengerré válik, és hogyha sokat ugrálnak az oroszok, akkor Kaliningrádot neutralizáljuk, ezt a szót használták.
Igen.
Hát Kaliningrád egy orosz exklávia az EU, illetve NATO tagállamok gyűrűjében. Erről keveset beszélünk, pedig ez egy unikum. Oroszország ott van Európában.
Bizony.
És onnan pedig elég sok
meg minden... enélkül is ott van Európában.
És onnan meg el is ért célpontokat. Tehát amiről Putyin beszél, az valóság a beszédében, hogy milyen célpontokat tud elérni. Miért van ez a litván retorika?
Ahogy a franciáknál említettem, így itt is valahol a történelemben kell az egyik okot keresni. Ugye valamikor a középkorban volt egy, tehát Litvánia jóval erősebb volt, mint most. Meg a litván fejedelemség, utána a lengyel-litván unió, tehát a regionális középhatalom volt. Regionális hatalom volt, bocsánat. Így. És a litvánokban most az, ez is följött, ez föltüremkedett. Ez az egyik dolog. A másik, ez a lengyeleknek a farvizén. Ugye mégiscsak Lengyelország meg Litvánia nem igazán összemérhető, tehát a súlyukat tekintve, de a lengyel erőteljes, orosz ellenes lengyel retorika, és nem csak retorika, hanem fegyverkezés, meg középhatalmiság, befolyás, növekedés farvizén. A litvánok is, mivel nagyon-nagyon hasonlítanak ilyen értelemben a lengyelekre, hogy megjött a hangjuk. És nem érdemes az egész Baltikumról beszélni, mert a Baltikum is, úgy ahogy az Európa esetében említettem, hogy a Nyugat esetében, hogy van az Európa, van Amerika, vannak az angol szászok, nem okvetlen ugyanazok az érdekek. Itt, ha a kicsi Baltikumunk belül is nézzük, akkor a litvánok történelmileg a leghangosabbak, a legagresszívebbek, ha úgy tetszik. Egy fokkal csendesebbek a lettek, az észtek pedig, már majdnem végképp csendesek, most az utóbbi időben nem annyira, de ha hármat összehasonlítjuk, akkor ugye skála így megy. És egyébként ugyanígy megy az orosz ajkúakhoz való viszonyulás, az állampolgárságot adunk, nem adunk, mennyire erősködünk velük, tehát ebben a tekintetben is az észtek a legmegértőbbek voltak, legkevesebb konfliktust vállalták föl, vállaltak bőven ők is, meg most ők is megint téteket emelnek. De visszatérve az egészre, tehát én ezt látom nagyjából a litván, és még egy dolog, a litván hangos kijelentések mögött, az, hogy a lengyel-litván páros most azért erőteljesen maga mögött érzi az Egyesült Államokat. Tehát az Egyesült Államok, illetőleg az angol szászok, de maradjunk az Egyesült Államoknál, meghosszabbított európai kezel Lengyelország, és ott a kistérségben Litvánia. Tehát ezt az erőt érzik, ezt a támogatottságot érzik maguk mögött, és ez a litvánoknak is megemelte a hangját, és olyannyira, hogy amikor tehát követelőznek, oktatnak, utasítanak, tehát messze nem a súlyuknak megfelelően szerepelnek, ami pedig a balti tengerrel kapcsolatos kijelentést illeti. Ez elmondhatjuk, hogy Svédország és Finnország, most már Svédország is, csatlakozásával a NATO északi szárnya megerősödött. De ezzel a veszélyek, a kihívások is megerősödtek. Tehát magyarán célkeresztben vannak ezzel Oroszország felől. És én nem nagyon erőlködnék azzal, hogy a balti tengert NATO beltengerré nyilvánítani, mert ez csak az eszkaláció felé viszi a dolgokat, és az egésznek a tétje az, hogy mi lesz majd az Arktisszal, az északi sarkvidékkel, az ott lévő természeti kincsekkel, az északi hajózási útvonallal, tehát ezek stratégiai dolgok, és a véleményem szerint NATO szempontból, vagy amerikai szempontból ezzel magyarázható Svédország és Finnország NATO tagsága, hogy a NATO északi szárnyát a jövendő kihívások, talán nem háború, de óriási feszültség és egymásnak feszülés miatt megerősíteni. Tehát a skandinávok, illetőleg a baltiak is ugyanúgy szembesülni fognak, most a baltiak már idáig is jobban szembesültek, vagy erőteljesen szembesültek az az Ukrajnában dúló háború következményeivel. Most majd 10 év múlva nagyjából az Arktisz miatt a skandinávok is frontvonalba kerülhetnek.
Köszönöm, Gábor, az elemzés. Két rövid kérdésem lenne itt az adás végére, hogy tartsunk egy időkeretet. Nehéz ügyek, tehát mégis kérlek, hogy röviden reflektálj. Az egyik, két választása kapcsolatos, amerikai elnökválasztás november és március orosz választás. Amerikaival kezdeném. Miért nyilatkozza Putyin rendszeresen azt, mikor kérdezik orosz riporterek, hogy Oroszországnak melyik elnök az érdeke, Trump vagy Biden? Mindig mosolyogva, cinkosan mindig odafűzi, hogy Biden. Biden a gyengébb, vagy mi a magyarázat erre a határozott válaszra?
Bident mond, de Trump mégiscsak jobb lenne Oroszországnak, és abban is reménykedik Oroszország, hogy, és szerintem a Tucker Carlson interjú is erről szólt, hogy egyáltalán létrejöhetett, az, amellett, hogy óriási lehetőség volt az információs térben az orosz narratívát elmondani az amerikaiaknak, vagy a nyugatiaknak. Tehát ezzel azért közvetetten besegített Trumpnak is a kampányban. Tehát Trump sokkal jobb lenne Oroszország számára, ugyanakkor nem gondolom, hogy Trump az egy nap alatt békét teremtene. Az első halált okozó fegyvereket nem Obama, hanem Donald Trump idején adták át Ukrajnának. Tehát az amerikai érdekek maradnak, bárki az amerikai elnök. Az eszközökben lehet változás, Trump sokkal inkább olyan üzleti gondolkodású, tehát és sokkal inkább Kínára fókuszál. Egyértelmű, hogy Trump elfordulna Európától, valahogy lejjebb vinni a lángot az ukrán konfliktusban, befagyasztaná a konfliktus, de nem azonnal, nem tudja azonnal. És hogy miért mondja Bident Putyin, hát az sem annyira rossz Oroszországnak rövid távon, mert rövid távon a Bideni politika, vagy a demokraták politikája, az talán sokkal gyorsabban amortizálja Amerikának a hírét és befolyását a világban, mint az tenné, vagy lenne az Donald Trump alatt. Tehát nem okvetlenül rossz ilyen értelemben Biden sem Oroszországnak. Egyébként meg ha választani kell, én azért azt látom, hogy az oroszok Trumpnak drukkolnak. Tehát szó sincs Bidenről.
Gábor, utolsó kérdésem. Orosz választás. Nyilvánvalóan Putyin fog győzni.
Ez nem most, kérdés.
Most majdnem mindegy, hogy milyen százalékos arányban.
Nem mindegy. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a 80% körüli eredmény szerintem az fontos, hogy meglegyen.
Tehát, volt már 72 is, volt de már csak az a kérdés, hogy a legitimitás miben befolyásolja.
Itt a legitimitás, a legitimáció megerősítéséről van szó, ez egy bizalmi szavazás. Ez nem, nincsen más tétje. Ez egy bizalmi szavazás, és hogyha megint 72 lenne, akkor az a bizalom gyengülését mutatná, mert azért látjuk, hogy most azért minden felmérés szerint a Putyin bizalmi indexe 80% körül van. Ha ehhez képest látványosan gyengébb eredmény születik, az elgondolkodtató lenne. Szerintem, hát most ilyenekben gondolkozhatunk, hogy 79 vagy 82.
Meglátjuk.
Tehát nem ez a tét, hanem az, hogy amit egyébként elmondott az évértékelő beszédben is, Oroszország stratégiáját vázolta föl, és az induláshoz visszakapcsolnék itt az zárásként, hogy Oroszország, ha összehasonlítjuk a tavalyi beszédét, akkor még egy ilyen a geopolitika áldozataként bizonytalanabbul határozta meg Oroszország helyét. Most egyértelműen a győztes pozíciójából, a megverhetetlen Oroszország pozíciójából jóval nagyobb önbizalommal mondta el a beszédét, és ami a lényeg az, hogy nem csak háborúról beszélt, messze nem, a 2 órából 8 perc volt az, nem elhanyagolható 8 perc, de 8 perc, és akkor egyébként pedig a szociális biztonságról, azokról a projektekről beszélt, ami elképzelhetetlen azoknak a megvalósítása, hogyha elhúzódik a háború. Tehát az, hogy Oroszország egy stabil hátországgal rendelkezik, stabil hátországgal, én most nem ehhez a háborúhoz, hanem a geopolitikai küzdelmekhez, az ambícióihoz, tehát azokhoz az ambícióihoz, amelyek Oroszországot, mint a világ egyik pólusát, mondjuk az Észak-Eurázsia központjaként határozza meg.
Köszönöm szépen a velős elemzést, Gábor, visszavárunk, és folytatjuk majd a katona elemzése, vagy bármivel majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatók, nézők, Stier Gábort látták, hallották, és hát azt hiszem, hogy itt a Oroszország 2024-es állapotának röntgen felvételét készítettük el az elmúlt percben. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.